Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekként a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülődve a 431-es énekünket énekeljük. A 431. dicséretünket, ami így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy téged dicsérhetünk ezen a mai napon is, a templomban, a szent gyülekezetben. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged, aki teremtettél minket, aki teremtetted ezt az egész világ mindenséget, aki megváltót küldtél nekünk személyesen, fiat személyében, és ennek az egész mindenségnek is ő benne. Köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk itt a templomban és otthonainkban is a te igéd, a Szentírás által. Köszönjük néked, hogy lelked által segítesz megérteni a te szavaidat, és munkálod bennünk, hogy el is higgyük, amit mondasz nekünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a szívünket, és legyél itt közöttünk ezen az Isten tiszteletünkön. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide Egyfelől eljöhettünk talán a szomorúságunkkal, fájdalmunkkal, amit az elmúlt napok eseményei hoztak a szívünkbe, életünkbe. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk hozzád az örömünkkel is, a hálánkkal, szívünk derűjével. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide hozzád a bűneinkkel. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Áld meg szívünket, áld meg életünket, nagy nevedért, azzal, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, drága Krisztusunk nevéért, az ő véréért, az ő áldozatáért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és titeket pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztala mellé. És hallgassuk meg, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus az Úr vagy a keresztség sákramentumát. A keresztség sákramentumának megparancsolását Máté evangéliumának 28. részébe olvassuk, a 28. rész záró verseiben, eképpen. És hozzájuk lépett Jézus, és szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a szavakkal parancsolta az Úr Jézus a keresztség kiszolgáltatását. Kedves testvéreim, a Biblia világában az egyik legkomolyabb, legünnepélyesebb szertartás a szövetségkötés. Mégpedig az a szövetségkötés, amit Isten köt az emberrel. Ezáltal Isten egy különleges kapcsolatot hoz létre közte és a bűnös ember között. Teszi ezt nem valami rászorultságból, hanem az ember iránti szeretetből, kegyelemből. Ő hozza létre ezt a szövetséget, amire igazából az embernek van szüksége, nem Istennek. Ma ezt a ti kisgyermeketeket, kisfiatokat elhoztátok ide, kedves szülők és keresztszülők, és mindjárt megkérdezem, hogy akarjátok-e, hogy megkereszteljük őt, és ti azzal fogtok felelni, hogy akarjuk, remélem legalábbis. Tehát eddig erről volt szó. Vagyis ezzel kifejezitek, hogy mint a gyermeketeknek a képviselői, ti akarjátok, hogy Isten vele is szövetséget kössön. Ti veletek is megkötöttem, mert megkeresztelt emberek vagytok. És most azt akarjátok, hogy vele is kösse meg Isten ezt a szövetséget. A hatalmas és láthatatlan Isten ezzel a pici gyermekkel, a ti kis bencétekkel. Ez a szövetség különleges előnyöket biztosít az embernek. Isten mellé áll, mint hatalmas úr, szeresse, védje, gondozza egész élete során. Testi-lelki adományokkal megáldja őt, vigasztalja, bátorítsa, hordozza őt, egészen az üdvösségig. Isten soha nem szegi meg az ő általa kötött szövetséget, és amit ő magára vállal a szövetségbe, azt teljesíti. Ugyanakkor ez a szövetség kötelességet is jelent azokra nézve, akik elfogadják, az emberekre nézve. Isten iránti, a szava iránti bizalom kötelezettségét, az igének való engedelmesség kötelezettségét. Tehát bizalom és engedelmesség, hit és élet minden kérdésében, ez az, amit magunkra vállalunk. Mi, mint a szövetségben a másik, a kisebb fél. Ebbe a szövetségi vállalásba, vagy kötelezettségbe beletartozik az is, amit ti most mindjárt ígérettel fogtok megerősíteni. Tudnélik, hogy ti, mint Isten szövetségének már tagjai, mint megkeresztelt emberek, vállaljátok, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy megismerje Isten, megismerje az evangéliumot, megismerje Isten erkölcsi törvényét, és hitre juthasson. Imádkoztok érte, tanítgatjátok és tanítatjátok őt a Biblia dolgaira. Isten népének a közösségét szoktatjátok vele, mint ahogy eddig is tettétek. Tehát nem csak előnyök származnak az ember számára Isten szövetségéből, hanem bizonyos kötelezettségeket is ráró az emberre ez a szövetség. És végül ez a szövetség, amit Isten köt velünk, ez akkor jön létre, amikor a keresztség vize éri az ember fejét. Veletek is akkor jött létre, velem is, és vele is akkor jön létre. A keresztség víze az olyan, mint a jegygyűrű egy jegyesek között. Mikor jegygyűrűt fölhúzzák egymás útjára, kifejezik ezzel a külső jel, hogy létrejött a szövetségünk. Akkor megkereszteljük, ezzel kifejeződik, hogy Isten létrehozza vele a szövetséget. Azért, mert ti akarjátok ezt, és Isten is akarja. Ez a keresztelés egy végtelenül egyszerű jelkép. A szövetségnek a szimbóluma. Isten úgy gondoskodott az Úr Jézus által, hogy ez éppen víz által történjen. És egy kicsit ebbe benne bujkál, sőt nem is kicsit, benne bujkál az is, hogy a szövetség kötés az a bűnbocsánat nélkül nem jön létre. Az ember Isten a kegyelmével, a szeretetével megmossa, és alkalmassá teszi arra, hogy vele szövetségbe legyen. De ezt a kegyelmet, ezt a bűnbocsánatot mindenkinek magának az élete során tudatosan hittel el kell fognia, neki is. De Isten már most kifejezi, hogy szövetséget kötök veled, de ebbe beletartozik a kegyelem, a bűnbocsánat, a megtisztítás, amit majd el kell fogadnod, Bence. A kisgyermek számára tehát, és a ti számotokra is ez egy nagyon jelentős esemény. Isten őt is a ti nyilatkozatotok alapján egyelőre befogadja népe körébe, és kérlek benneteket, hogy adjatok ezért hálát Istennek, és tegyetek meg mindent, hogy ezt az Istentől megismerje, megszeresse, kövesse, és ti legyetek ebben segítségei, ti legyetek ebben példái. Most miután azzal a szándékkal osztátok ide, hogy megkereszteljük ezt a kisgyermeket, kérdezlek benneteket először is, hogy akarjátok-e, hogy kisfiatok a keresztség sákramentuma által az Isten szövetségébe, az Isten szövetséges népébe befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, hogy akarjuk.
Akarjuk.
Másodszor azt kérdezem, hogy ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerje, belévetett hitre eljuthasson, és erről a hitről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most kérem a gyülekezetet, hogy fennállva mondjuk el a keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bence, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Visszakapatja, mami. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Ti is foglaljatok helyet. És a 478. énekünket lapozzuk föl, 478. dicséretünket, és ennek az első versét énekeljük. A 478. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Füledet hozzám hajtsad.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának harmadik részéből olvassuk, a 36. versből. Az Úr Jézus ezt mondja, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tudjuk minnyáján, testvéreim, hogy az elmúlt héten, azaz tegnap halottak napja volt, ilyenkor szokás kimenni a temetőbe, kicsit rendbehozni a sírt, megemlékezni halottainkról, hálát adni értük a sírjuknál Istennek, vagy attól távol. De ilyenkor alkalom nyílik arra is, hogy átgondoljuk, hogy a Biblia szerint, miről is beszélnénk itt a templomba másról, mint a Bibliáról, a Biblia szerint, Isten szava szerint, mi lesz velünk, ha meghalunk? Mert egyszer mi is meghalunk. Az, hogy mit gondolnak erről a nem hívő emberek, most hagyjuk. Inkább azt ismerjük meg, mert ez a fontosabb, hogy a Biblia, Isten szava mit mond erről. Nos, a Szentírásban Isten eléggé világosan beszél a halálról és az azon túli lehetőségekről. Kezdjük onnan, hogy Biblia szerint először is van test és lélek. Az embernek van teste és lelke. Isten teremtményei vagyunk, és ő teremtette a testünket is, meg a lelkünket is. Az állatoknak, növényeknek van teste, de nincs lelke. Az embernek van egy teremtett lelke és teste. Van egy szellemi természetű alkotó részünk, amit nem látunk, és van egy látható testi anyagi alkotó részünk. Istennek az akaratából a testünk és a lelkünk egybe van kötve. Össze van titokzatos módon kapcsolva egymással. Nem szabad azt gondolnunk, hogy az egyik magasabb rendű a másiknál. Ez a két részünk, ami össze van kapcsolva, egyformán értékes, egyedi és különleges. Ugyanakkor a testnek a sajátosság, a Biblia is ezt mondja, és nyilván a tapasztalatunk is ez, hogy nem tud a lélek nélkül létezni, élni. Vele kapcsolatba él, mintha a lélek éltetné, mintha a lelken keresztül kapna életet, de nélküle a test elporlad, széthullik, szétrohad, porrá válik. A léleknek a sajátosság ellenben az, hogy Isten akaratából tovább él, és létezik a test nélkül is, és tudatos állapotban létezik a test nélkül. Olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr Jézus beszélt a gazdag és Lázár történetéről, és abból ezeket világosan leszűrhetjük, de nem csak abból, más helyekről is. Az ember lelke a teste nélkül is tudatos, tudja, hogy ő kicsoda, hiányzik neki a test, gondolkozik, emlékszik, furdalja a lelkiismeret, felelősséget érez másokért, kommunikálni képes a környezetével azon a helyen, ahová került. Azt a helyet, ahova az emberi lélek a halál után kerül, a halál után, ami Isten büntetése az emberen, a bűneset után Isten elvágta az embert az élet fájától, és onnantól kezdve az ember halandó lett, ahogy olvassuk a Szentírásba, és eljön a halál pillanata, és ez a törvény, ez a halál törvénye, mint egy éket ver a test és a lélek közé, szétválasztja egymástól. Miután a halottnak a testét ugye eltemettük a temetőbe, a lelke az már tovább, az már egy adott helyen van. Hol van egy lélek? A Biblia ezt a helyet úgy mondja, a halottak országa, vagy halottak birodalma. És azt is tudjuk erről a helyről, hogy ez Istennek a teremtménye, Isten alkotta ezt a helyet, abból a célból, hogy a lelkek ott tartózkodjanak egy ideig. Ez a hely, ez megközelíthetetlen az ember, a normális ember számára, oda, hogy így mondjam, csak Isten akaratából juthat be valaki, úgy önmagából, vagy önmagától valaki nem mehet be a halottak országába, csak a halott mehet be oda, a halott lélek mehet be oda. És onnan ki sem jöhet egyetlen egy teremtett lélek sem, csak akkor, amikor majd Isten megnyitja ennek a holtak birodalmának a kapuit a feltámadáskor, és akkor kijöhetnek majd. De addig ez egy zárt hely. Ennek a helynek két része van, a halottak birodalmának két része van, arról még kicsit fogok beszélni. Az biztos, hogy amiket eddig elmondtam, testvérek, az szemben áll a materialista természettudománnyal, ami szerint az emberi lélek csak addig van, amíg a fizikai test folyamatai működnek, mert a lélek pusztán ezeknek a mellékterméke, és ha megszűnik a testnek a működése, akkor szétfoszlik a lélek is, mint a pára. Szemben áll mindez, amit elmondtam, a platonizmussal és a belőle eredező egyéb gnosztikus elméletekkel is, miszerint az anyag valami alsóbrendű létező, ami mint egy fogságban tartja, mint egy megbilincseli a felsőbrendű lelket, és boldogtalanná teszi. És a lélek csak akkor lehet boldog, ha valahogy a test bilincseit, az anyagi test bilincseit lerázza magáról, és megszabadul tőle, akkor tud szárnyalni. Némelyek éppen azért, hogy a testüktől megszabaduljon a lelkük, belevetik magukat az önpusztító élvezetekbe, hogy azáltal siettessék a test és a lélek szétválását. Mások pedig úgynevezett aszkéta gyakorlatokkal próbálják a testüket halálba gyötörni, hogy a lelkük kiszabaduljon. Minden esetre, testvérek, erről a dologról most nem szükséges többet mondanunk. Az álljon előttünk világosan, hogy Isten megteremtette az embert, egy egészen egyedi, egészen különleges létezőnek teremtette meg, Ádámot is, meg Évát is, meg minden utódjukat, sajátos testbe, egy sajátos önálló lelket alkotott. A bűneset miatt ez a test és ez a lélek szét fog egy pillanatban válni egymástól. Van egy kivétel, de arról most ne beszéljünk. Szétválik. És ami porból lett, az ismét porrá lesz. A lélek ellenben nem semmisül meg, hanem él tovább. A halottak birodalmában él a lélek, vagy az egyik felébe, vagy a másik felébe. Isten ott élteti a lelkeket. Egészen a feltámadásig, sőt azon túl is. És most, amikor ezekről így beszélünk, testvérek, egyszerűen, világosan próbálok fogalmazni, akkor nem másokról beszélünk, hanem magunkról beszélünk. Ezt valahogy fontoljuk meg egy kicsit, hogy nem általában beszél ezekről a Biblia, hanem rólad meg rólam van szó. Egészen személyesen. Nekünk van egy testünk, meg egy lelkünk. Ha csak Jézus vissza nem jön, ez a kivétel, egybe marad, akkor ha visszajön, akkor is egy változáson megyünk át, de ha nem jön vissza az Úr Jézus addig, amíg lejár az időnk itt a földön, akkor egy napon megtapasztaljuk mi is, hogy a halál törvénye éket ver a testünk meg a lelkünk közé. A testünket bizony vagy elhamvasztják, vagy nem tudom, valami lesz vele, elporlad, semmivé lesz. A lelkünk viszont él tovább, a mi lelkünk él tovább. A halottak birodalmát meg fogjuk ismerni belülről is, minden valószínűség szerint. Nem egy tőlünk idegen dologról beszélünk itt, hanem egy hozzánk igen, csak közel álló témáról. A második pontra térnék át, hogy az ember, mikor a halál utoléri, és a halál törvény elhatalmasodik rajta, és meghal, akkor ugye a teste itt marad, a lelke viszont a Biblia szerint az Isten ítélőszéke elé megy. A Biblia szerint. Az emberek szerint nem, de azt most hagyjuk. A Biblia szerint Isten ítélőszékelmi, és Isten úgy neveztetik, hogy igaz bíró, igazságos bíró, részrehajlás nélküli, megvesztegethetetlen bíró. Pál mondja ezt, hogy az igaz bíró majd ama napon gondoskodik ő róla. Isten igaz bíró. Elvégzett dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána következik az ítélet, olvassuk a zsidókhoz írt levélbe. Nem lehet ezen változtatni. Azon is, hogy meghalunk, de azon is, hogy utána a lelkünk Isten ítélőszék elé áll. Akkor is, ha hittünk benne, akkor is, ha nem hittünk benne. Nem mindegy, hogy mi mit hiszünk egyébként, meg mit nem hiszünk. A valóság az a Biblia szerint, hogy Isten ítélőszék elé fogunk állni. Akár hittünk benne, akár nem. Nem úgy van, ahogy az egyik tanatológus mondta, hogy az ember a saját lelkiismerete ítélőszék elé áll a halálba. Nem a saját ismeretünk ítélőszék elé állunk, hanem az Isten ítélőszék elé állunk. Isten más, mint a mi lelkiismeretünk. Itt a Földön még a lelkiismeretünk ítélőszék előtt állhatunk meg olykor-olykor, ha még nem folytottuk meg véglegesen a lelkiismeretünket, ha még nem intéztük el, hogy meg ne szólaljon, bármit csinálunk, bármit mondunk, nehogy véletlenül furdaljon. De a halálban nem a lelkiismeretünk előtt fogunk megállni, hanem Isten ítélő széke elé fogunk állni. És ő ítélni fog annak alapján, ez nagyon fontos itt megértenünk testvérek, annak alapján, hogy mit tettünk Jézussal. Erről is majd külön fogok még beszélni, mit tettünk Jézussal. Hogy viszonyultunk mi Jézus Krisztushoz, az ő megváltáshoz, az ő keresztjéhez, az ő áldozatához. Ez az egyetlen kérdés. Ki volt neked a fiam? Mit tettél a fiammal, akit a te üdvösségedért küldtem el? Attól függően, hogy Isten hogy ítél ebbe a dologba, az ő trónszéke elől, vagy ítélőszéke elől, a holt lelkek útja, ahogy mondtam, a halottak birodalmába vezet, és ennek a birodalomnak, mint mondottam és utaltam rá, két része van, két nagy része van, melyek, ahogy Jézus mondta, nagy szakadéka vannak elválasztva egymástól, nem köti össze őket semmiféle híd, hogy onnan innen, oda, meg onnan ide közlekedhessenek az érintettek, hanem két része van. Az egyik rész nevezi az Úr Jézus Ábrahám kebelének, mi most mondjuk az örök üdvösség állapotának, a másik rész pedig az örök kárhozatnak az állapota. Erről a két részről az emberek megint sokféle dolgot gondolnak, meg mindenfélét elképzelnek, meg karikatúrák születnek, meg egyéb dolgok. Próbáljuk ezeket, testvérek, elfelejteni. A Biblia szerint kell ezekről a dolgokról gondolkodni, és nem más egyéb ilyen írományok, meg karikatúrák szerint. A Biblia azt mondja, hogy van egy hely az örök üdvösség, és van egy hely az örök kárhozat állapota, és a lelked valamelyikbe oda fog kerülni. Mert megint csak nem másról beszélünk, hanem magunkról gondolkozunk. Valamelyikbe oda fogok jutni. Úgy így gondoljak erre. Az örök üdvösség lényege, testvérek, most egyszerűen fogalmazva, a végtelen, élő, személyes Istennel való, szeretetteljes, örökké való együttlét. Ez az örök élet. Együtt van az ember Istennel. Az őt szerető, a hozzá kegyelmes, hatalmas, csodálatos Istennel. A kárhozat pedig ennek az ellenkezője, amikor az ember nincs együtt az Istennel. Isten hiányával kénytelen élni. Isten hiánya jelenti a pokolban, a kárhozatban a teljes boldogtalanságot, a maradéktalan boldogtalanságot. Az üdvösségbe pedig Isten jelenléte jelenti a maradéktalan boldogságot és örvendezést. Istentől függ a pokol boldogtalansága is, meg az örök élet boldogsága is. Na most kérdezheti valaki, hogy Isten jelenlétén múlik az, hogy valaki boldog az örökké valóságban, vagy nem boldog, mert Isten nincs jelen vele, nincs mellette? Isten jelenlétén ennyi minden múlik, az örökké tartó, hogy így mondjam, boldogság vagy boldogtalanság? Igen, testvérek, ennyi, igen, ezen múlik. Egyszerű dolog, de ezen múlik. Tulajdonképpen a legfontosabb dolog a földi életünkben is, hogy vele vagy nélküle élünk. Már itteni boldogságunk is ezen múlik, meg boldogtalanságunk is, hát még az örök boldogságunk és boldogtalanságunk. Persze tudom azt, hogy a legtöbb ember számára Isten abszolút mellékes tényezőnek tűnik. Tehát ő olyan valaki, akire az ember abszolút nem gondol, különösen a mai ember, abszolút nem gondolja, hogy a földi életének a boldogsága vagy boldogtalansága Istenen múlik. Nem gondolja. Azt hiszi, hogy attól, hogy van családja, vagy pénze van, vagy autója van, vagy 8 lakása van, vagy nem tudom én milyen van, meg egészséges, meg nem. Attól függ a boldogság, nem attól függ. Attól függ, testvérek, a Biblia szerint, hogy Isten ott van-e a szívünkben, az életünkben, vagy nincs ott. Ez a legfontosabb dolog, ez az alapvető dolog. Isten a Szentírásban elénk adja azt a dolgot, hogy ő öröktől fogva volt, és megteremtette ezt a mindenséget. És úgy teremtette meg ezt a mindenséget az emberrel is benne, hogy ez az egész mindenség tőle függ. Ő azt mondja Pál apostol az aténi prédikációjában, ő ad mindeneknek mindent. Életet, leheletet, mindent. Minden tőle függ. Az ember is tőle függ. Mi is tőle függünk. Ha hiszünk benne, ha nem hiszünk. Meg se tudnánk mozdulni, levegőt se tudnánk venni, ha Isten nem akarná. Ezt mondja a Biblia. Mit teszünk mi? Mit tesz az ember? Azt mondja, hogy Isten nincs. Isten mellékes. Istennel nem kell foglalkozni. Miközben tőle függ. Élete utolsó rezdüléséig is tőle függ. Azt mondja Dániel próféta Nabukodonozor királynak, hogy te király, te nagy király lettél. Csak az a probléma, hogy azzal az Istennel, akinek a kezében van a lelked, nem törődtél. Pedig benne van a kezedben, az ő kezében van a lelked. Most majd megtanulod, mondja neki, hogy az ő kezében van a lelked, és őt kellett volna szeretned, meg dicsérned magad helyett, mert te magadat dicsérted. Mintha te lennél az Isten. Pedig nem te vagy az Isten, ő az Isten. Ezt csináljuk, testvérek. Ilyen, a Biblia azt mondja, hogy bolondok vagyunk. Mert erre mondja, hogy bolondok vagyunk. Bolond az az ember, aki tagadni kezdi, vagy nem törődik azzal, hogy Istentől függ minden pillanatába. Nem csak ő, az egész mindenség Istennek. És ez az ember fogja magát, és azt mondja, hogy Isten nincs. Vagy Isten mellékes, vagy Istenre nem törődünk. Olyan bolondok vagyunk, testvérek, mint hogyha az ember, most elkezdenénk tagadni, hogy a levegő van. Hát mindjárt ezt szívjuk, ebből élünk. Vagy elkezdenénk, nincs gravitáció törvénye, pedig azért ülünk a helyünkön. Nincs. Az evidens, a magától értetődő dolgot, amikor az ember tagadni kezdi, akkor az valami baj van. A Biblia azt mondja, hogy Isten is egy teljesen magától értetődő valóság, egy személyes, élő, örök valóság. És az ember, aki azt mondja, miközben tőle függ, hogy Isten nincs, meg nem törődök vele, meg én vagyok az Isten, az az ember, testvérek, nehezen minősíthető máshogy, mint bolond. Istennek, testvérek, a jelenléte az, ami az embert, ha megbékél ezzel az Istennel, és megváltoztatja a hozzávaló viszonyát, itt a földön is boldoggá teszi, meg az örökké valóságba is. De ha az ember Istennel nem törődik, meg magát isteníti, meg magát, nem tudom, magasztalja agyon, meg magát szereti, meg magát valósítja, meg állandóan, és nem törődik Istennel, az az ember már itt is boldogtalan, de az örökké valóságában is boldogtalan lesz. Isten jelenlétén múlik. Isten szerető, kegyelmes, irgalmas jelenlétén, akihez hozzá békültem, vagy nem békültem hozzá. Ezen múlik a boldogságunk, testvérek. Minden esetre a halál után, a halottak birodalmában ott van az a két rész, egyikben az ember boldog, a másikban boldogtalan. Az egyikben azért boldog, mert ott van az Úr, az ő szeretetével, a másikban meg azért boldogtalan, mert Isten nincs ott a szeretetével, így is mondhatom, hogy Isten a haragjával van ott jelen. Ahogy Jézus mondta, hogy az Isten haragja marad az emberen. A bíró dönti el majd, igen, a bíró dönti el majd, hogy hova fogunk kerülni. Annak alapján fogja eldönteni, hogy mit tettünk, mindjárt megértjük ezt, és mit tettünk a fiával. A harmadik ponthoz érek egy pár gondolatot, erről is hadd mondjak, hol töltöm én az örökké valóságot. Most már csak ez a kérdés, ugye ide egyszerűsödnek le a dolgok, miután látjuk, hogy van test és lélek, körülbelül tudjuk, hogy mi fog történni, amikor a halál pillanata eljön, a Biblia szerint. Azt is tudjuk, hogy megyünk az Isten ítélőszékkel, és onnan két irányba vezethet az utunk, a halottak birodalmának vagy egyik, vagy másik felébe fogunk. Nincs harmadik helye. Nincs harmadik hely. Nincs, most így mondom, hogy értsétek, nincs tisztító tűz. A Biblia nem tud ilyen tisztító tüzekről, meg egyebekről. Ezt a katolikus papok találták ki annak idején. Jó régen, jó jövedelmezett, nem akarom bántani őket. A Bibliában nyoma sincs ennek a eszmének. Nincs átmenet a kettő hely között. Hol töltöm akkor az örök? Ide egyszerűsödik le a kérdés. Ha én is meghalok, hova megyek? Isteni ítélőszékből hova fogok kerülni? Isten jelenlétébe kerülök, és boldog leszek, vagy mi lesz velem? Vagy nem leszek boldog? Nos, ebbe a tekintetbe, testvérek, a Biblia nem hagyja jóvá azt a gondolatot, amit hol ettől hallok, hol attól hallok. Hol ez mondja, hol az mondja. Majd az Isten eldönti, mondják így nagy bölcsen. Majd az Isten eldönti. Nem kell ezzel foglalkozni, mert oda jutok majd, Isten majd ott eldönti. Na persze, testvérek, Isten majd eldönti. Nem kérdés, eldönti. De a Biblia alapján tudatja velünk, hogy ő annak alapján fog dönteni, hogy mit tettünk Jézussal. Itt a földi életünk során, hogy viszonyultunk hozzá. Ki volt nekünk az Úr Jézus Krisztus? Mit tettünk a Krisztusról szóló örömüzenettel, a Krisztus evangéliumával, mert ahogy azzal bántunk, úgy bántunk magával Jézussal is. Ezt is fontos megérteni. Ahogy az evangéliummal, a Jézusról szóló örömüzenettel bánunk, úgy bánunk Krisztussal magával. Mert Krisztus egy a róla szóló üzenettel, ami eljut hozzánk. Ahogy az evangéliummal bánunk, úgy bánunk Jézussal is. Isten ezt elmondja nekünk, persze, hogy ő fog dönteni, de ennek alapján fog ő maga is dönteni, amikor ott leszünk előtte. Nem is arról van szó, testvérek, amit úgy megint mondanak emberkék, hogy Isten ott áll, és akkor, mint a Mengele ottan Auschwitzba, hogy tetszése szerint, hogy akkor te odamész, te meg odamész. Mert nekem szimpatikus vagy, te meg nem vagy szimpatikus. Hát örök üdvösség, örök kárhozat. Isten nem így, nem ilyen szimpátia meg unszimpátia szerint fog ítélni valami önkény úrként az emberek fölött, hogy te ide, te oda. Nem. És van egy másik nézet is, testvérek, amit állandóan mondanak az emberek, és szinte kiverhetetlen az emberi agyagból. Isten ugyanaz igéjében elmondja, hogy nem így van, de az ember csak ragaszkodik a hazugsághoz. Hogy Isten ott áll egy ilyen mérleggel a kezéből, azt nézi, hogy 30 jó cselekedetre jutott-e 30 bűn. Vagy az egyik serpenyőben egy kicsit több jó van, mint rossz. Vagy több rossz van, mint jó. És akkor Isten mérlegel így a mérlegbe, hogy akkor most, na, egy kicsit úgy látom, hogy egy 2 milliméterrel a jó cselekedetek serpenyője az lejjebb. Na, akkor üdvözülni fogsz. Na hát, megszerezted magadnak. Egy kicsit jobb voltál, mint rossz. Testvérekre. Semmi köze nincs a Bibliához ennek a gondolatnak. Ez egy tiszta pogány gondolat. Az Isten, hogyha így nézné, akkor senki nem üdvözülne, az biztos, mert senki nem tud Istennek egy olyan cselekedetet fölmutatni az életébe, amelyik Isten számára elfogadható lenne. Nem, ezektől meg kell szabadulnunk, majd Isten eldönti, meg a mérleg, meg a nem tudom, meg az önkény szerint, nem, testvérek. Isten megmondta nekünk a Bibliába, az ő fia által megmondta, az ő hozzá való viszonyon, a Krisztushoz való viszonyon múlik az, hogy a halál előtt is, meg a halál után is Istennel leszek, vagy Isten nélkül leszek. A fiához való, az evangélium örömhíréhez való viszonyomon múlik. Kérdés persze, hogy mi ez az evangélium? Mi ez a Jézusról szóló evangélium, amin ennyi minden múlik? Nos, testvérek, ez az evangélium, ez egy értelmes üzenet, egy értelmes információ, amit Isten küldött nekünk, hogy így mondjam, ő tette a postaládánkba. Hát sok ember el se olvassa. Én is vagyok így, hogy jön az e-mailben egy csomó üzenet, és akkor van, amit el se olvasok, mert nem érdekel, és rögtön kitörlöm. Van egy csomó ember így, hogy Isten elküldte a postaládánkba a Krisztusról szóló értelmes információit, de mi el se olvasuk, rögtön törlés. Nem érdekel minket. Más információk érdekelnek, sokkal jobban érdekelnek. Mi van a politikában, a sportban, mi van a városban, mi van itt, mi van ott, abban baromi sokat foglalkozunk vele, bocsánat a kifejezésért, de Istennek az evangélium által törlés. Pedig ezen múlik az, hogy itt a földön is, meg odát is boldog leszek, vagy nem leszek boldog. Örökké tartó boldogságom múlik ezen, és törlöm. Hát töröljem. De ne töröld, nem kell törölni. Nem kell azt törölni rögtön. El kell olvasni, meg kell forgatni a szívünkbe. Reagálni kell rá, valami válaszlevelet kellene megszülni az Istennek az evangéliumra. Hogy akkor én mit mondok erre neked, Istenem, erre az üzenetedre? De ismét kérdezem, mi a tartalma az üzenetnek, testvérek? Nagyon egyszerűen fogalmazva, az Isten evangéliuma az egy örömhír. Mondtam a múlt vasárnap is, meg ezerszer elmondtam, már vigasztaló örömhír. Jó hír. Így hangzik, hogy téged feltétlenül szeretlek. Egyszerű, pofon egyszerű üzenet. Téged én feltétlenül szeretnek. Kicsit bővebben, nem kell teljesítened semmit, hogy szeresselek. A világban lehet, hogy állandó teljesítménykényszer alatt állsz, és ha azt akarod, hogy valaki szeressen, akkor teljesíteni kell valamit, hozni kell a szintet, de nálam nem ez a helyzet. Én előfeltétel nélkül szeretlek titeket. Akkor visszakérdez az ember szíve. De hát, hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Olyan sok ideig megvetettelek. Nem törődtem az evangéliumoddal se, meg veled se. Ráadásul megszegtem az erkölcsi törvényeidet. Annyi embernek ártottam. Nézd, romok mindenfelé körülöttem. Te nem szerethetsz engem, inkább meg kéne, hogy büntess engem. És ő válaszol nekünk. Igen, megérdemled, hogy haragudjak rád, mert tényleg megvetettél engem is, meg a fiamat is, meg az evangéliumomat is, meg a törvényemet is. Lehet lábbal tiportad éveken vagy évtizedeken át, és nem érdemelsz tőlem jogszerint más, mint büntetés, de tudd meg, hogy mégis szeretlek. Én a jogos haragomat, és ezt is elmondja nekünk Isten, a jogos haragomat, a jogos büntetésedet ráöntöttem a fiamra a keresztfán, a golgotai keresztfán, kitomboltam magam, a te bűneidet, ő rajta, az én fiaman, az egyszülött fiún megbüntettem, és ő már lecsillapította a haragomat. Sőt, elvette a haragomat irántad. Elvette a te büntetésedet, amit megérdemelnél. Ő vette el ott a keresztfán. És én már nem akarom azt, amit egyszer megbüntettem, még egyszer megbüntetni. Bűneid elnyerték igazságos büntetésüket. Én most már téged, ő érte. Szeretlek. Ő miatta. Szeretlek téged. Feltétlenül szeretlek. Nem várok tőletek semmilyen teljesítményt. Feltétlen szeretlek. Csak azt kérem tőled, mondja Isten nekünk, hogy hidd el ezt az örömhírt. Hidd el, hogy én feltétel nélkül szeretlek téged az én fiam véréért, fiam áldozatáért. Akármennyire hihetetlen, adjatok nekem igazat, adj nekem igazat. Ragadjátok meg a szívetekbe, ragad meg a szívedbe. Szeretlek téged, mondja az Isten. Nem kell teljesítened semmit. A fiam teljesített mindent. Ő érte szeretlek. Testvérek, hogyha így olvasgatjuk, fontolgatjuk ezt a dolgot, akkor ezt jó tesszük. Így beszél hozzánk, hogy így mondjam most egyszerűen, az én szavaimmal fogalmaztam meg, de így beszél hozzánk az egész Bibliában az Isten, a Krisztusért mennyei édes atyád. Ez az örömhír, testvérek, már ott bujkál az Ótestamentumban, és aztán teljesen kibomlik előttünk az Új Szövetségben. Ezzel a Istenünk ezzel a drága, feltétlen szeretettel vagy kegyelemmel közelít hozzánk. Nem éhezget minket az Isten. Nem fenyeget minket, nem kényszerít, nem manipulál minket az Isten, hanem azzal közelít meg minket, hogy azt mondja, hogy én szeretlek téged a fiam keresztjéért. Hidd már el, higgy nekem, higgy az én szavamnak, amit itt mondok a Bibliába ezerszer neked. Ragad meg ezt a szót. Isten testvérek, amikor arról beszél, hogy van test és lélek, meg van örök élet, meg örök kárhozat, boldogság, örök boldogság, nem azért mondja, hogy ijeszgesse, meg manipulálja, hanem azért mondja, mert így van. Tájékoztat erről, de azt is elmondja, hogy hogyan juthatunk hozzá. Úgy, ha hiszünk az örömhírnek. Úgy már itt a földön vele lehetünk, és ha meghalunk, a halál sem tud tőle elválasztani, mert akkor is hozzámegyünk. Ezzel a szeretettel akarja, testvérek, Isten újra meg újra megnyerni a szívünket önmagának. Értitek? Ezzel akarja megnyerni a szívünket önmagának. Ezzel a mindent megelőző, mindent elsöprő szeretettel, ezzel akar magához édesgetni bennünket. Úgy akar magához ölelni, mint ahogy a tékozló fiút, amikor hazament, magához ölelte az atya. Hogy jött a rongyaiba, piszkosan, büdösen, mindent eltékozott, amit az atyától kapott. Semmilyen nem volt. És az atya mit csinál? Nem mondja neki, menje, kisfiam, mit csináltál? Na, menj el, aztán dolgozzál meg ért, hogy visszafogadjalak. Nem. Magához öleli. És visszateszi, visszaveszi őt az eredeti jogaiba. Visszateszi őt a fiaként kezdi őt kezelni. mert szereti őt. Isten testvérek, ezzel a szeretettel akarja megnyerni a lojalitásunkat, az odaadásunkat. Ezzel akarja elérni, hogy az életünk legfontosabb tényezőinek minősítsük a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy keressük az ő igéjét és az ő akaratát napról napra az életünk minden kérdésében, hogy egyáltalán neki éljünk, az ő dicsősége legyen a legfontosabb a számára, hogy szeressük őt, hogy adjunk a szavára mindenkor. Nem tudom máshogy kifejezni, értitek ezt? A szeretetével akarja elérni, és amikor mi elkezdjük hinni azt, amit erről üzen nekünk, vagy itt a Bibliában elmond, akkor testvérek, az ember hitének az első megnyilvánulása az, hogy azt mondja, köszönöm. Ha még ezt nem mondtad az Istennek, testvérem, hogy köszönöm, hogy szeretsz engem fiad érdeméért, akkor még nem válaszoltál az örömhírre. Akkor még igazából nem, lehet nem is hiszed az örömhírt. Amikor elhisszük, rögtön válaszolunk. Köszönöm. A köszönöm az a hálaadás, az rögtön a hitnek az első mozdulása. Akármilyen gyenge is az embernek a hite. Az első mozdulása, köszönöm Istenem, hogy szeretsz. Köszönöm a szerelmi vallomásodat, amire nem szolgáltam rá, sőt másra szolgáltam rá, de te a fiadért szeretsz. Köszönöm. És az embernek a következő köszönete Jézusnak hangzik, Jézus felé hangzik. Köszönöm Jézus, hogy elvetted rólam a bűneim büntetését, a haragot, kioltottad ellenem, és kegyelmesítetted irántam az Istent, az Atyát. Köszönöm neked is Jézusom, amit értem tettél. Nem érdemeltem meg, nem is éltem még a földön, de te tudtad, hogy élni fogok. Tudtad, hogy mit érdemlek majd, és te magadra vetted. Köszönöm neked. A hála testvérek, a köszönet. Az Isten felé, az Atyánk felé, a Krisztus felé. Ez a válasz, ami a hitből születik. Hiszel a Krisztusba, hiszel az evangéliumba? Aki hisz a fiúban, örök élete van, mondta Jézus. Aki hisz a fiúban, aki így hisz a fiúban, aki hisz az evangéliumban, amit Isten üzent, és köszönömmel válaszolt rá, mert hit benne tényleg, annak örök élete van, mondja Jézus. Már itt a földön Isten gyermekeként, Krisztus társaként élhet, de ha meghal, ott is. A halottak birodalma már nem egy félelmetes hely lesz számára, hanem az Istennek, Krisztusnak a közelsége lesz ott. Ott is ő fog engem boldogítani. Egészen addig a napig, mert nem ebben ilyen lelki állapotban fogjuk tölteni testvérek az örökkévalóságot, hanem egészen addig a napig, és Jézus fog engem, és Isten fog boldogítani, amíg ott leszek a halottak birodalmába, de egyszer ez a halottak birodalma felszámoltatik. Felszámoltatik, testvérek, és mi fog történni? Megtörténik a feltámadás. Ugye ez a Bibliának a nagy perspektíva. Megtörténik a feltámadás. A halottak, minden halott, akármelyik részébe várakoztak a halottak, minden halott testet fog kapni. Akik az Istennel várakoztak, akik a Krisztussal várakoztak, ők megkapnak egy dicsőséges testet, mely a Krisztus testéhez hasonló lesz. Akik meg az Isten nélkül várakoztak a boldogtalanságba, azok is testet fognak kapni Istentől, gyalázatos testet. Akik ezt a gyalázatos testet kapják, azok a külső sötétségre vettetnek. Nem ecseteli ezt a Biblia tovább, csak abban biztosak lehetünk, hogy ott sírás és fogcsikorgatás. Ezt ennyit mond róla. Borzasztó hely. Amiben nem lélekként, hanem testtel bíró lélekként lesz jelen az ember, aki oda kerül. Akik meg a dicsőséges testet kapták, azok föltámadnak, és ott lesznek az új égen és az új földön. Az új Édenbe, ha szabad így mondanom. Az új Édenbe, az új Isten, az Isten országába, hogy nevezi máshogy a Biblia. Azon múlik, testvérek, ismétlen, visszatérek ide, azon múlik, hogy hol töltöm és milyen állapotba töltöm az örökké valóságot, hogy itt a földön mit tettem az evangéliummal, ezzel a hírrel, amelybe Jézus jött hozzám, amelybe elmondta nekem, hogy az én atyám, hogy szeretlek téged, és Krisztusért szeretlek. Már megbocsátottam neked. Mindent megbocsátottam. Kérlek, hogy fogadj el engem. Mondd azt, hogy köszönöm. Higgyél nekem. Mondd azt a fiamnak is, hogy köszönöm. Feltétlen szeretlek. Mit teszel az evangéliummal? Mit teszel Istennek ezzel az örömüzenetével? Törlöd? Azt mondod, hogy ez hülyeség? Ez bolondság? Ez, 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 túl egyszerű, így nem lehet. Vagy azt mondod, hogy köszönöm. Isten ilyen egyszerűvé tette egyébként, pontosan úgy, hogy Jézus mondta. Nagyon egyszerűen fogalmazta Krisztusunk. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hová kerülsz, ha meghalsz? Hová kerülök én, ha meghalok? Ne nyugodj addig, míg nem tudsz rá biztos választ adni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked a te drága kijelentésedet, a Bibliát, amelyben minden lényeges dologról egyszerűen beszélsz nekünk, hogy értsük. És köszönjük néked, hogy nem csak azt akarod, hogy értsük, hanem azt is, hogy elhiggyük. És köszönjük néked, hogy ezt a hitet te magad munkálod a szívünkben. Köszönjük, hogy ma is elénk adtad azt, hogy az ember test és lélek. Azt is elénk adtad, hogy egy napon a halál éket fog verni a testünk és a lelkünk közé. És mi is a halottak közé kerülünk. A lelkünk ítélőszéked elé, testünk meg valahova, földbe, vagy urnatartóba. Köszönjük néked azt, hogy világosan elmondtad, hogy a lelkünk boldogsága min múlik, kin múlik. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk, atyánk, a Krisztus, adtad nekünk az evangéliumot, amelyben elmondod nekünk, hogy ő érte szeretsz minket feltétlen szeretettel, és várod a válaszunkat. Segíts bennünket, hogy tudatosan, és örömmel, és békességgel, és csodálattal tudjunk válaszolni, és tudjunk köszönetet mondani neked ezért. És segíts minket arra, hogy hadd legyünk a te téged magasztaló emberré, téged dicsérő emberré már itt a földön is. Köszönjük néked, hogy aki szeretetedet megragadja, az megragadott téged. És köszönjük néked, hogy aki téged itt megragadott, annak örök élete van. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunkat, hogy ne hitetlenségbe, közönösen irántad, vagy ellenségesen irántad éljük az életünket, hanem segíts, hogy meghódoljunk előtted, szeretetet szavának engedve. Segíts, hogy hadd tudjunk ebből a szeretetből élni minden napon, már itt a földön is, hadd boldogítson bennünket az, hogy bírunk téged, a legfőbb szépséget és a legfőbb jóságot. Hadd legyen már itt is a te személyed, a mi boldogságunk, atyánk, és hadd legyen majd így a halálban is. És köszönjük néked azt a drága áldott örök perspektívát, a feltámadást, hogy az új égen és az új földön is ott lehetünk egy napon, magasztalva téged örömmel és együtt az előre ment szeretteinkkel, akik veled hunytak el, veled távoztak. Köszönjük néked, hogy csodálatos örömben lesz részünk, feltámadott testben, dicsőséges állapotban. Segíts, Urunk, hogy értsük ezt a nagyon egyszerű dolgot, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és aki pedig nem hisz, az már elveszett. Segíts, hogy hívők legyünk egytől egyig. Kérünk téged arra, hogy vigasztaló szereteteddel most légy közel azokhoz, akik az elmúlt héten sír mellett kellett, hogy megálljanak búcsúzva kedves szerettüktől. Kérünk, hogy vigasztald meg az itt maradottak szívét, és öled magadhoz őket. És köszönjük néked, Urunk, itt is az elköltözötteket, akiket ismerhettünk, szerethettünk, akik közöttünk voltak. Kérünk téged, hogy áld meg emléküket szívünkben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, városunkat. Kérünk téged arra, hogy hordozd a mi egész népünket, nemzetünket. És add, hogy minél több nemzettársunk hozzád forduljon, és benned találja meg az örömét, a békességét itt a földön is, és az örökké valóságban is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek halottainkat. Az elmúlt héten búcsúztunk Török Györgyné született Olá Katalintól, akit 79 esztendős korába szólított magához megváltó ura. Az újszegedi temetőben búcsúztunk tőle október 29-én 11 órakor. Másik halottunk Csút Albertné született Tóth Erzsébet, akinek temetése október 31-én 11 órakor volt, ugyancsak az újszegedi temetőben. Őt 82 éves korában szólított el teremtője. Isten közelségét, vigasztalását, békességét kívánjuk az itt maradott családtagoknak. Hirdetem, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap, november 9-én 17 órakor zenés áhítatot tartanánk itt a templomban. Budapest Nagyvárad téri református egyházközségnek a kórusa, körülbelül 20 ember jön ide Szegedre egy kicsit város nézni, és ennek keretében bejönnének ide, és szívesen énekelnek nekünk, és ezt a testvéri találkozót kérték, hogy adjunk nekik helyet, és mondtam, hogy örömmel helyet adunk. A tiszteletes úr Zila Péter, tiszteletes úr tart egy rövid áhítatot, és aztán énekelnek nekünk. Tehát ez jövő vasárnap 9-én 17 órakor lenne. Én szeretettel hívom és várom a testvéreket, és azt kérnem, hogy aki tud esetleg hozzon egy kis süteményt, és akinek még annyi energiája van, az délután 3 óra felé, ha eljön, akkor néhány szendvicset meg tudunk csinálni, hogy ne bocsássuk már el őket üres hassal városunkból, gyülekezetünkből. Hát jövő vasárnap, aki tud segíteni, akár egy kis süteménnyel, akár egy kis szendvics készítéssel, a szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem még azt, hogy őszi takarítás lesz a gyülekezetünkben november 14-én 14:30-tól. Tehát november 14-én 14:30-tól egy kicsit meg kell tisztítani az ablakokat és egyéb dolgokat. A Ili majd elmondja a szükséges tennivalókat, vagy a feleségem. Végül a legtávolabbi tudnivaló, hogy adventi vásárunk lesz megint. Már szerveződik, koszorú és egyéb dolgok lesznek, és így készüljenek a testvérek erre a dologra. Szoktunk olyat csinálni, hogy ilyenkor, ami feleslegessé vált otthon, esetleg használati eszköz, vagy dísztárgy, vagy valami, azt behozzuk, és aztán megpróbáljuk eladni, és a bevétel pedig az alapítványunkat támogatja. Rábízom a testvérekre, már átéltük ezt egy párszor, forgassuk a fejünkbe, szívünkbe is, és így készüljünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket lapozzuk fel, testvéreim, a kijelölt 401-es dicséretet. 401. A 401-es dicséret első és második versét, valamint 4., 5. és 6. versét énekeljük. A 401. dicséretünk első verse így kezdődik, szívem szerint kívánom utolsó órámat. Tehát 401, első, második, valamint 4., 5. és 6. versét énekeljük, és végül nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünket.
Oh.
nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békességet kívánok!